Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Alig több, mint 2 hét, és itt van a húsvét. Ilyenkor mindig lelki fordulásom van. Elszaladt a bőt, és mi történt ez alatt? Az idővel nagyon nagy bajban van a mai ember. Ennek az okairól beszélgettem Meleg Csillával, a Pécsi Tudományegyetem jogi karának társadalomtudomány professzorával, akinek az idővel kapcsolatos kutatások a szakterülete.
Mindenki csak odáig jut el ahhoz a rétegéhez, hogy semmire sincs időm, holott ez valahogy nem így van. Az én kutatási témám az persze az idő most, de hát ez is időbe került, amíg idáig eljutottam. Nekem vannak olyan pillanatok a gyerekkoromból, életemből, amelyek kijelölték az utamat. Gyerekként, akkor még dunyha alatt aludtunk, és bebújtam a dunyha alá, és arra gondoltam, hogy egy nagy óra van előttem, és az órának a mutatóiba szeretnék kapaszkodni, de hiába kapaszkodom a mutatóba, az mindig tovább megy, hogy az időt nem lehet megállítani. Ketten voltunk testvérek, de az én nővérem 8 évvel idősebb volt, mint én. Én mindig egy 8 évvel idősebb korcsoportban nőttem fel. Sokkal jobban érzem magam a 10-20 évvel idősebbek társaságában.
És tehát akkor gyerekkortól kezdve egy ilyen időeltolódásban élt?
Hát időeltolódásban, illetve többféle idősík együttes kezelése. Én beleszülettem Baján a tanítóképzőbe. Ott laktunk, ott volt az édesapám igazgató. A tanárságba, pedagógusságba, hát úgy születtem bele, hogy föl sem merült bennem, hogy én más is lehetek, mint pedagógus. Sokféle modell lehetséges, mert különféle családokban növünk föl, és a családokból azért az ajándékokat magunkkal visszük. De nem mindegy, hogy használjuk ezeket, tehát föléljük ezeket az ajándékokat, vagy pedig hozzáteszünk.
Az idő az tényleg egy olyan része az életnek, amiről egészen másképp gondolkodik az ember hittel vagy hit nélkül.
Kiskoromtól kezdve nem voltam egy olyan, aki tudatosan hívő. Tehát református családban nőttem fel, úgy mondja, hogy az édesanyámnak az édesapja református lelkész volt, de ő is nagyon korán meghalt. Persze együtt járt azzal, hogy a templomba is járunk, de ne felejtsük el, hogy az 1950-es évek elején vagyunk. A hitem az mindig megvolt, csak valahogy az inkább erkölcsi tanítás volt. Én nekem nagyon erősen működnek ezek az erkölcsi gátak, ami nem mindig szerencsés persze, mert lehetne rugalmasabban, de én mondjuk az erkölcsben nem ismerek ilyenfajta rugalmasságot. Nem tudom azt elfogadni, hogy van kis erkölcs, meg nagy erkölcs, meg kevesebb, meg több. Én azt gondolom, hogy van egy erkölcsi tartás, és az egy nagyon fontos dolog, és abban nincsenek pardonok. Választási lehetőségünk mindig van, és az idő itt megint visszajön. Hosszú távon nagy valószínűleg ezek a választási lehetőségek azok, amelyek, ha úgy tetszik, beigazolódnak. Rövid távon lehet, hogy az ember baleknak tűnik. De azt hiszem, hogy ezzel is együtt kell tudni élni, és nem feltétlenül balekként azonosítani magunkat.
Szóval erkölcsi tartást jelentett elsősorban ez a hit?
Elsősorban erkölcsi tartást jelentett. A fordulópontot ezt a gyerekeim hozták el. A nagyobbik lányom volt az, aki odajött hozzánk, és azt mondta, hogy ők szeretnének templomba is járni, és megkeresztelkedni is. Egyrészt boldog voltam, másrészt pedig ez volt az, ami itt Pécsen az újonnan épülő kertvárosi református templomhoz és a lelkészéhez elvezetett. És egy húsvét volt az, amikor a keresztelő megtörtént, akkor még nem is volt itt református templom. Egy nagyon jó személyes kapcsolat alakult ki a lelkésszel, egy kiváló valaki, és ettől kezdve mi elkezdtünk persze templomba is járni, mert végre jól esett. És közben aztán úgy alakult az életünk, hogy a gyerekeknek az édesapja korán megbetegedett, és elég hosszan 10 évig nagyon sokszor volt abban az állapotban, hogy él tovább, vagy pedig nagyon komoly műtétjei voltak. Kérdéseim voltak, akkor épült a templomunk, mi is, mint mindenki, nagyon sokat kezünkkel dolgoztunk, mert ugye mi mit tudunk csinálni, hát a könyvekkel nem tudtunk, mit fizikai munkát tudtunk végezni, cserepet hordtunk a gyerekeink is. Félig készen volt a templomunk, és a kórházból jöttem haza a férjemtől, amikor csak oda tudtam menni a templomhoz, és a betonfalak között valóban ezt a kérdést föltenni, hogy Istenem, tényleg azt akarod, hogy 8 évesen egyedül maradjon a gyerekünk? És akkor jöttem haza, mert persze ez is egy olyan, hogy a gyerekeknek nyilván nem a betegséget akartam, de attól még ők nagyon jól tudták, hogy komoly beteg az édesapjuk. Akkor már több éve jártunk templomban. De az, hogy az ember az Isten kezébe teszi le a sorsát, azt ez a fordulópont adta meg. Sose felejtem el, este 6:30 volt, ragyogóan sütött a nap, egy nyári nap volt. Én nagyon ritkán sírok, de akkor ezt úgy éreztem, hogy én nem tudom, hogy mit teszek ebben a helyzetben. A kérdésemre a válasz másnapra úgy született meg, hogy akkor éltem meg azt, amit az ember az eszével hiába tud, vagy mondja meg, imádkozza, hogy legyen meg a te akaratod, hogy a lelkemmel mit jelent, hogy legyen meg a te akaratod, akkor éltem meg, és akkor jött a teljes megnyugvás arra, amit elmondunk, elszavalunk az imáinkban, hogy az örök élet, meg hogy ez a földi élet, ez csak a kisebbik rész és a másik, ezt mind-mind tudjuk az eszünkkel, de hogyha a lelkünkkel is ezt megéljük, akkor ez egy másik életet ad. Attól kezdve tudom, hogy más volt az életem. Nyilván nem olyan változás történt, hogy személyiségemben megváltoztam volna. A Bibliából tudom, hogy persze nem kell aggódni a holnap miatt, mert a ma is, hogy a hajszálaim hogy vannak. Ezeket mind tudom ma, és tudtam a Bibliából akkor is. De az, hogyha megélem, minden történés az egy üzenet. A kérdés csak az, hogy én először is figyelek-e arra, hogy üzenetet kaptam, a másik pedig, hogy mit kezdek ezzel az üzenettel.
Mi volt a férjének a baja egyébként?
Egészen ritka betegsége volt, és mindig újra nőtt egy daganat. Számomra attól kezdve, hogy a lelkemmel azt tudtam mondani minden nap, hogy legyen meg a te akaratod, biztos, hogy történnek velem is olyan dolgok, meg bosszankodik az ember, nem tudom, de soha nem az jut az eszembe. Mindig az, hogy köszönöm, úgy kezdem, hogy köszönöm. És itt az idő megint bejön. Az öröklétnek a perspektívája, az nem tárgyakból van kirakva, hanem emberi kapcsolatokból. Minden, ami lényeges az életemben, azért egy fillért nem fizetek. Talán az időmmel. Azzal, hogy időt szánok rájuk. Nem mennyiségi időben fejeződik ki, hanem olyan minőségi időben, hogy például most az előbb csörgött a telefon, ő egy olyan barátom, akivel van úgy, hogy 2 hónapig nem beszélünk, de pontosan megérezzük, hogy mikor van a másiknak szüksége, és soha nem azt kérdezzük, hogy na most már 1 hete nem hívtál, meg 2, meg nem írtál, meg nem tudom én, hanem mindig tudjuk, hogy egymásra számíthatunk. Én emlékszem arra a tanítóbácsira, akit nem is ismertem soha, de az édesapám mondta, hogy ő azért kerülhetett el pápára egy falusi gyerekként, mert a Weber tanítóbácsi azt mondta, hogy ez a gyerek olyan értelmes, neki tanulnia kell. És ez a tanítóbácsi, ez sehol nincs, azt se tudom, hogy van-e sírja, semmit nem tudok róla. De ismerem én, ismerik az én gyerekeim, és meg fogják ismerni az unokáim is, mert ez a történet, ez tovább adódik. Tehát ami az emberből lényeges, az úgy adódik tovább, hogy ő soha nem gondolta volna. Tehát az időnek, mondom, ezek a rétegei, nem mennyiségi idő, hanem az a minőségi idő, hogy tudom, hogy számíthatok emberekre. Az idő az sokkal tágabb annál, mint sem, hogy nem érek rá. Az nem ér rá, aki valamilyen módon az idővel haragban van.
A mai korra valami jellemző, akkor ez biztos, ez az eszméletlen futkározás az idővel, és ugyanakkor tényleg a felszín viszi el a dolgokat. Egyszerűen mennyiség elviszi a minőséget.
Elveszítjük az időt. Minél többet akarunk bezsúfolni az időben, annál inkább vesztesek vagyunk. Mindent nem lehet megcsinálni. Sok könyvünk van, és mindegyiket egymás mellé tesszük föl a polcra. Ha mindig egymás mellé tesszük föl a polcra, akkor az egy olyan végtelen végtelenség, hogy egyszer már nem lehet tovább menni, mert a polcok is megtelnek, a lakásból kimennek a könyvek, stb. Tehát, hogy nem minden birtoklás legyen. Hogyha a könyvek vásárlásában is egy olyan dolog vezérel bennünket, hogy mi az, ami hosszú távon, mi az, ami talán nem is szükséges, hogy a kezembe vegyem, mert de mindegy, lehet értékes az is, amit nem veszek meg, csak valamilyen módon csoportosítani kell. Na most, hogy az idővel is, hogyha így vagyunk, hogy mindig mindent egy mennyiség szerint szeretnénk berendezni, akkor ugyanúgy a végtelenség és a kezelhetetlenség lesz az, amivel szembenézünk.
Akkor lehet mondani, hogy az értékrenddel van összefüggésben a mai embernek az idő zavara.
Valószínűleg, meg nagyon nehéz értékrendszer szerint élni ma. A külvilág azt üzeni nekünk, hogy semmi nem tartós. Minden a szemétbe megy. A vadonatúj számítógép, aminek szoktunk örülni, hogy na most milyen jó, 3 év múlva már idejét múlta. Egyszerűen olyan rövid idő alatt jönnek be az életünkbe azok a dolgok, amelyek azt üzenik, hogy véletlenül se vigyázz rá, ne őrizd meg, nincsen értéke, hanem mindig az új lesz az érték. Mi magyarban ezt gyönyörűen így fejeztük ki, hogy tartós fogyasztási cikk, például a Frigider. És döbbenten hallom a szerelőktől, hogy ugyan már maiak 10 év után már nem élnek, és ugyanez a technikai cserélhetőség, ez áttevődik, mert sajnos a transfer az működik a kapcsolatokra is. Sikeres ember, ezt mutatja be mindenki, aki nem ám ott van egy életen keresztül, amit elhatározott hivatása van. Az a sikeres ember, aki akár 3 hónap múlva már tud váltani, az, aki már nem is a saját országában, hanem külföldön, semmi tartóság nincs, akkor azt üzeni az idő, hogy ma légy, ma használd ki azt, amit lehet, mert mit lehet tudni a holnappal, akkor egyszerűen a tervezésnek a szépségét vonják el. Ma kell mindent kihasználni, mert nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Most így nem lehet. Milyen felnőttek lesznek azok, akik gyerekként azt élik meg, hogy mindig csak az az érdekes, hogy ma mi van. Egyszerűen azt akartam bemutatni a joghallgatóimnak, hogy mi az, hogy társadalmi mobilitás. Mit jelent az, hogy a szüleinkhez képest mások vagyunk? Nagyon egyszerű kérdés volt. Írják föl középre azt, hogy én, tehát a saját helyzetüket. Írják oda, hogy apa-anya iskolai végzettsége, foglalkozása, és utána nagypapa, nagymama iskolai végzettsége, foglalkozása. Gondoltam, hogy ez egy 10 perc. Hát amikor megkaptam ezeket a papírokat, akkor döbbenet volt. Egyszerűen nem tudták nagyon sokan azt, hogy a szüleiknek mi az iskolai végzettsége. Nem tudták azt, hogy a szüleiknek mi a foglalkozásuk. Fogalmuk se volt a nagyszülőkről, meg főleg nem tudtak. Számomra egy jelzés volt akkor, és attól kezdve már tudatosan csináltam. Elképzelhetetlen, hiszen nagyon jól tudtuk. Hát valószínűleg az, hogy nem beszélnek otthon a családban arról, hogy nem témának
a története. Hogy ővele kezdődik minden, nem? Tehát, hogy vagyok én, és igazából nincsenek gyökereim.
A jelen időben élnek, az a jelen idő, hogy egymás után elmennek a napok. Terveik pedig nincsenek. És ezt sajnos azóta is látom, mert most már tudatosan foglalkozom velük, hogy az ő terveik azok addig tartanak, hogy ma befejezem a napot. Az idő számukra az egymás utániságot jelenti, és nem pedig a tervezést, hogy én mit teszek hozzá az időhöz.
Tehát a hit az, ami kisegít ebből az idő gondolatból.
Hogyne. A hit számomra valóban azt jelenti, hogy egy élettartalom, hogy ez adja meg az életnek azt a tartalmát, ami nem egy kronológikus időre osztja be az embert, hanem értékekre, amit azért érdemes követni, mert nem kell szembeköpnöm magam, ha a tükörbe nézek. Nagyon sok ember, aki másokat szíd, vádaskodik, ellenségeket lát maga körül, azért történik mindez, hogy olyan szerencsétlennek érzi magát, mert valószínűleg önmagára nem szánt időt, hogy önmagával tisztázza a dolgokat. És sokkal egyszerűbb mindig másokat hibáztatni.
Dr. Meleg Csilla után egy ifjúságról szóló társadalomkutatásról beszél Hámori Ádám, aki részt vett egy nagyszabású felmérésben, kutatásban. Vörös Virág először arról kérdezte, kik azok a fiatalok, akik magukat templomba járóknak vallották.
22% körüli volt ez az arány, kifejezetten magasnak mondható egyébként 2000 körül, nagyjából 9%-ra esett vissza, tehát egy rendkívül drasztikus csökkenés. Tehát körülbelül egyötöde járt a fiataloknak hetente a templomba 8 évvel ezelőtt, most pedig kevesebb, mint 10%-a. Akik egyáltalán az egyház tanítása szerint vallásosnak tartják magukat, ez körülbelül olyan 10% arányt tett ki a fiatal népességben, durván 8%-ra esett vissza. Ami itt meglepő, hogy a csökkenés nem a maguk módján vallásosak körében jelent meg, amit várhattunk volna, hogy az egyházias vallásosságot elvetik, de egy ilyen tágabb értelemben vett barkács vallásosság épp úgy elfogadható a számukra, ugyanis ennek az aránya is kismértékben csökkent. A vallás elutasítottságáról sem mondhatnánk, hogy megerősödött volna a társadalomban, mivel azoknak az aránya is néhány százalékkal csökkent, akik kifejezetten nem vallásosnak, tehát ateistának vallották magukat. Ez nagyjából olyan 10% körül mozgott mindig, legnagyobb aránya 2004-ben 13% volt. Ezzel szemben, ami nagyon markánsan és egyértelműen növekedett arányában, az egy olyan válasz volt, ami egyszerűen úgy szerepelt a válasz lehetőségek között, hogy nem vallásos. Nem fogadja el egyáltalán a vallásos tartalmakat, de nem is elutasító velük szemben, egy közömbös, langyos, érdektelen álláspontot képvisel. Nem a vallás ellenesség erősödik a fiatal népességben, és mint látható nem is a nem keresztény hit tartalmak elfogadottsága, hanem kifejezetten egy közömbös, érdektelen viszonyulás. Azoknak a körében, akiknél megmaradt valamilyen fajta egyházias vallási kötődés, az élet sokkal több területén jelent ez meghatározó, befolyásoló tényezőt. Ami korábban elég markánsan megjelent, még az a fajta vallásos tradíció, amelyik csak a templom falai között tartotta elképzelhetőnek a vallásos gyakorlatot, és látható volt, hogy az élet számos más területéről, a munkavilágából, a közéleti döntésekből, a fogyasztási szokásokból kiszorul ez a fajta befolyásoló tényező. Most sokkal általánosabban az élet egyre több területét meghatározó értékrendszerként jelenik meg a vallás. Tehát miközben általában a templomba járás az egyházakhoz kötődés visszaesőben van, akiknél viszont megmarad ez a kötődés, ott sokkal erősebb és sokkal artikuláltabbá és sokkal meghatározóbbá válik.
Ebből lett egy cikk, ugye?
Így van, Csanádi Márton szociológussal és Siba Balázs kollégámmal az ifjúságirodáról állítottuk össze ezt az anyagot. Az egyház döntéshozatalának tervezésének a munkáját szeretnénk ezzel segíteni. Célunk volt az is, hogy az egyházban szélesebb körben is vita témává tegyük ezeket a megállapításokat.
Minden, amiről beszéltünk, ezek külső jegyek. Az igazi hit meg nem biztos, hogy pont erről szólt. Van egy nem látható dimenziója ennek az egésznek, mert mi van a másik ember lelkében, azt azért ugye nem nagyon lehet föltérképezni.
Az többé-kevésbé természetes, hogy a szociológia elsősorban a külső jegyeket és az önbevallásból származó információkat tudja mérni, amiben természetes módon lehet egy kisebb fajta leegyszerűsítés, információvesztés. Pontosan ezért törekszik arra a valláskutatás, hogy minél több ilyen dimenzió gyűjtsön egybe, és ezeknek az együttjárását, az egymással való kölcsönhatását is vizsgálja, amivel egy jóval árnyaltabb képet kapunk, azért nem csak ilyen mennyiségi mutatókat.
Egészen konkrétan kíváncsi lennék, hogy például milyen kérdéseket lehet feltenni egy ilyen vizsgálatnál.
Legtipikusabb indikátor, amivel a vallásos gyakorlatot mérni szokták, az a templomba járás gyakorisága. Megvannak ennek is a korlátai, hiszen nagyon sokféle indokból járhat valaki templomba. Pontosan ezért nem csak egyfajta dimenzió, mert mentén szokták a vallást mérni, sokkal több szempontot kell még ehhez hozzáválogatni. Ha gyakorlati részét nézzük, akkor a gyülekezeti közösséghez való kapcsolódás a különböző nem templomi, nem istentiszteleti alkalmakon keresztül, valamint az egyéni vallásgyakorlás, tehát az imádság, a bibliaolvasás gyakorisága legalább ennyire fontos mutató. Ugyanakkor rendkívül tanulságos, hogy milyen hittartalmakat, milyen vallásossághoz sorolható elemeket tartanak elfogadhatónak, még konkrétabban mik azok, amikben hisznek. És hát az ilyen típusú kérdések lefedik a jellegzetesen keresztény hittartalmakat, az Istenben, a megváltásban, a Szent Háromságban való hitet, de épp úgy meg szokták kérdezni például ezeket a jellegzetesen nem keresztényét világhoz sorolható elemekben való hitet is, például az ezotériában, a horoszkópban, a szellemekben vagy az UFO-kban való hitet.
És akkor úgy hangzik a kérdés, hogy mondjuk hisze ön a Szent Háromságban, vagy hisze ön az UFO-kban?
Ez is egy lehetőség, de esetleg a hitnek a mienségét, vagy az erősségét is lehet mérni, hogyha megkérdezzük, hogy milyen mértékben hisz, hogy milyen mértékben tud vele azonosulni, hogy ez csak egy reflektálatlan, nem túl szép szóval dogmatikus elfogadás annak a hittartalomnak, vagy egy tudatosan vállalt, átgondolt hitbeli kötődés.
És milyen válaszok szoktak születni erre? Tehát ilyen nagyon nehéz jó választ adni.
Amiket én közelebbről ismerkezik, az ifjúsággal kapcsolatos vizsgálatok, amelyek azt a döbbenetes képet tárták föl, ez nemzetközileg is részben alátámasztható, hogy meglepő módon a vallásossághoz kötődő népesség egy jelentős része egyfajta heterodoxit világot vall. Tehát amellett, hogy kötődik az egyháza által átadott tanításokhoz, bár ezeknek sem minden részéhez, amellett nagyon sok nem az egyház tanításához illeszkedő elemet is elfogadhatónak tart. A legtipikusabb példa, amit például Tomka Miklós egy tanulmányában kiemel, hogy a kabalában és a kabalák védelmező segítő erejében való hit meglepően elterjedt a keresztény fiatalok körében. Amit magam is egy kicsit közelebbről vizsgáltam, ez a Nemzeti Ifjúságkutató által készített 2008-as ifjúságkutatás. Számtalan ilyen típusú hittartalomnak az elfogadását vizsgálták elsősorban. Számomra a legfontosabb tanulság ebből az volt, hogy a mostani keresztény hithez kötődő fiatalok esetében ez a fajta heterodoxia annyira erőteljes mértékben nem mutatható ki. Tehát sokkal inkább polarizálódik a vizsgált minta aszerint, hogy valaki egyáltalán hisz-e valamilyen transzcendens hittartalomban, vagy sem. Éppen a református egyházban mondhatjuk azt, hogy az önbevallásnak, a hit megvallásának azért nagyon is van jelentősége. És hogy hihet az ember bármit, azért annak valahogyan meg kell mutatkoznia. Tehát, hogyha nincsenek meg olyan fajta külső jegyek, amik egyértelműen a hithez való kötődést fejeznék ki, akkor én kimerem jelenteni azt, hogy annak a hátterében akkor nincs is semmilyen komolyabb, erősebb hit. Hiszen az életünk részben arról is szól, hogy a megváltásért hála áldozatból éljük az életünket és tesszük a dolgainkat, aminek azért valamilyen szinten látszania kell.
Meghallom ott túl a hullámzó folyón,
hazafelé vezet egy út, az angyal kórus ünnepelve szól, hazafelé vezet egy út.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Nyíri János beszélgett Kopp Máriával a Háló közéleti klubjában március 17-én 19 órától, pontos cím Budapest, Ferenciek tere 7-8. Ugyanígy tart előadást dr. Mirni Zsuzsa Háborús viszonyok, avagy a harmonikus kapcsolat csak álom címmel március 18-án este 19:30-tól. A Villői Énekegyüttes és Vederes Csaba ad koncertet március 23-án 19 órától, szintén a Háló közösségi központban. Még egyszer a pontos cím Budapest, Ferenciek tere 7-8. Händel Messiás című oratóriumát adja elő a Baptista Egyház központi énekészenekara március 20-án 17 órától Budapesten, az október 23-a utca 5 szám alatt. A Vasárnapi Iskola Szövetség konferenciát tart Gyermek, akit kölcsön kaptál címmel március 20-án 10 órától Budapesten, a Városliget Vasor 7 szám alatt. A Hazugság színskálája címmel tart előadást Pálhegyi Ferenc március 22-én 18 órától Budapesten, a Rádai utca 28 szám alatt. Gálné Beregszászi Tünde képeiből nyílik kiállítás március 21-én a délelőtti istentisztelet után Budapesten, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. A kiállítást megnyitja Somodi Beáta, képző és iparművész. A Tabulatúra régi zeneklub következő estjén Dalok és énekek Balassitól a Szabadságharcig címmel emlékeznek meg a hazáért harcolókról. Március 22-én 18 órai kezdettel Budapesten, a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt.
Thank you.
Hallgassuk meg Isten szavát János evangéliuma 7. fejezetéből. Ezt mondta Jézus, az én időm még nincs itt, de a ti időtök mindig készen van. Egy nagyon kedves és érdekes írás a Momó, Mihail Ende regénye. Egy nagyvárosban a szürke urak csoportosulása hatalmába keríti az embereket, és elérik, hogy mindenki rohanjon. Egyre szegényebb, sivárabb és hidegebb lesz a jelenük, és egyre idegenebbé válnak önmaguk számára is. Momó egy kislány, aki egyedül veszi fel a harcot a szürkék seregével, és visszahozza az embereknek az ellopott időt. Kiderül, hogy a reménytelenül betegnek tűnő világ mégis gyógyítható. Érdekes jelképe ennek a rohanó időnek a füst, a szürke urak tápláléka. A virág viszont a megélt időnek a jelképe. Ez a két kép valóban sokat mondó. A füst elillan egy pillanat, és semmivé lesz, pénz, erő, egészség, viszont egy virág mellett elidőzni, és csak úgy nézegetni, az semmibe nem kerül, nem tehetem a zsebembe, hiszen akkor elhervad, csak nézhetem, csak az időmet adhatom neki. Kétféle jelen időről szól a két kép. Az egyik jelenből ki kell lépnünk, és a másik jelent megtalálnunk. A legtöbb ember csak a jelent, mint folytatólagos létezést érzékeli. A jelen pillanat az, amit most eszem, iszom, érzek. Én itt és most ezt gondolom. Sajnos sokszor ez irányít minket. De ez a jelen érzés az életünk teljes zsákutcája, hiszen jelen valójában nincs is. Amikor kimondom, már el is szállt füstként és múltá lett. Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, a ti időtök mindig készen van, erre a füstszerű jelenre utal. Ti most gondoltok valamit, éreztek, és már mentek is. Az én időm a jövő. De nem úgy jövő, hogy majd valami álomkép eljön, hanem egy olyan jövő, ami már itt van. Inkább egy másfajta jelennek lehetne mondani, amikor már nincs jelentősége az időnek, mintha életünk ezt a kalandot adná nekünk, hogy a futó jelenből ebbe az időtlen jelenbe megérkezzünk. A füstszerű jelenből a virág jelenébe jussunk el. Adja meg Isten, hogy életünknek ezt a kalandos útját megjárjuk, és eljussunk Isten valódi jelenébe, amikor semmi nem számít, csak Isten szeretete. Ő lesz minden, mindenben. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok kukac@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201 00 11-es budapesti telefonszámot. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbiztunk.hu. Még egyszer a most hívható szám 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.